Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Jó napot, ez itt a Neokon saját bejáratú podcastje, a Concast. A stúdióban itt van Seres Attila, a Neokon főszerkesztő helyettese, illetve Hende Oliveira, a Neokon szerkesztője. És a mai adásban is olyan témákkal fogunk foglalkozni, amiről Alap rendszeresen is sokat írt, illetve amelyek foglalkoztatják a közéletet, illetve azokat, akik a közéletet iránt érdeklődnek. És igyekszünk rávilágítani olyan háttér, most tudom, eseményekre, kontextusra, ami talán nem feltétlenül derül ki minden híradásból, nem csak nálunk, hanem akik más oldalról tájékozódnak, Isten ments. Kezdjük azzal a témával, ami minket a szerkesztőségben nagyon foglalkoztat. Van egy ilyen alakulat, hogy Azov alakulat. Mi ez az Azov alakulat? Hol vannak ők? Mit csinálnak? Miért szeretjük őket, miért nem szeretjük őket? Lehet olvasni arról, hogy izraeli zsoldosok harcolnak ebben az alakulatban. Lehet olvasni arról, hogy ez egy neonáci képződmény. Lehet arról olvasni, hogy az orosz állam, tehát hogy ez része az orosz hadseregnek, az ukrán hadseregnek, elnézést. Ez egy rajdiászulás volt. Szóval, hogy része az ukrán hadseregnek, vagy az ukrán nemzeti gárdának. Mit lehet erről tudni?
Hát gyakorlatilag ez vissza kell menni egészen 2013-2014-ig, ugye az ukrán eseményekig, amik ott történtek, ugye ez a Majdan forradalom, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. Gyakorlatilag az történt, röviden összefoglalva, hogy az ukrán hadsereg akkoriban nem állt készen arra, hogy egy Kelet-Ukrajnában föl tudja tartóztatni azokat a szeparatista alakulatokat, amik ott megjelentek.
Ezek orosz barát,
igen.
Már hogy hol jelentek meg?
Kelet-Ukrajnában. Ugye ez már Krím után vagyunk.
Tehát ez a Donbass régió?
Igen, Donbass régió. Ezek nagy részt...
Várja, a Krímet 2014-ben annak. Tehát...
Igen, azt mondom, hogy 13-14 majdani események után vagyunk már.
Tehát a Krím után,
Krím után vagyunk, igen. Ugye akkor megjelent ez a Donbassi, illetve ugye a Luhanszki szeparatizmus, amivel szembe kellett nézni az ukrán hadseregnek.
Tehát az egész térséget hívjuk ugye Donbassnak, és ezen belül van a Luhanszki, és melyik a másik? A Donyecki?
Donyecki, igen, népköztársaság, igen. És ugye hát ugye most akarnak még egy ilyet Hersonnál az oroszok, úgyhogy ezeknek van aktualitása is. És gyakorlatilag azt látjuk, hogy elkezdték magukat megszervezni ilyen félkatonai alakulatok.
Tehát ezek milíciaként?
Milíciaként, igen, fölvették a harcot az oroszokkal szemben.
Tehát azon a környéken ugye az orosz ajkú lakosság van.
Ezt akartam kérdezni, ki lakik ott? Ez kinek a területe történelmileg? Mármint értem, hogy történelmileg Ukrajna nem hát, nagyon volt. De
hát
hogy...
azt most szerintem nem fogjuk tudni visszafejteni, hogy melyik tartomány konkrétan milyen...
De mondjuk egy többségben orosz ajkú
lakosság? Hát 80-90% nagy részt
az orosz. Így van, tehát ott orosz ajkúak laknak azon a részen, az egyik, amit fontos tudni. A másik, amit fontos... tudni, hogy ez Ukrajnának a nagyon fontos gazdasági régiója, tehát azt hiszem a bányászat,
az ásvány. Acél, hát ugye erről rengeteg szó esett már. Szóval annak a régiónak az elvesztése az ukrán GDP-nek egy hatalmas csapás lenne. Meg eleve ugye egy nacionalistának az, hogy az ország területből elveszít, az egy...
Tehát a helyi orosz többséghez képest kisebbségbe levő ukrán nacionalisták szerveződtek miliciákba, jó
igen, illetve hát az évek során rengeteg külföldi is csatlakozott ehhez az Azovhoz. Nem tudom, tudjátok-e, de például akit ott folyamatosan mutogatnak az Azov védő csapatoknak a parancsnokaként, ő például egy karéliai finn, akinek az élettörténet, a családjának a története szorosan összekapcsolódik az oroszok elleni küzdelemmel. Neki a...
Tehát a 39-es...
Igen, neki a dédapja talán, vagy nagyapja, ugye ők az oroszok ellen harcoltak, és az a történelmi terület, ahol a családja élt folyamatosan, azt elvesztették a finnek, Finnország a Szovjetunióval szemben.
Ja, tehát a finlandizáció úgy keretében, ugye, hogy most egy kicsit megint messzire kanyarodunk, amikor Finnországgal megtörtént a békekötés, a finn-orosz háború után, akkor Finnország lemondott területének egy jelentős részéről, és akkor, hogyha jól értem, akkor ez az emberünk, ő arról a területről származik, ami orosz lett, ugye, amit igen. Finnország elvesztett, a semlegesség.
A nagyobb kép, fontos megérteni azt, hogy ugye írtunk is erről, illetve több média is foglalkozott ezzel, hogy ugye vannak, nem csak az oroszok oldalán harcolnak csecsenek, hanem ugyanúgy az ukránok oldalán is. Gyakorlatilag a Szovjetunió felbomlása után a Oroszországnak az első csecsen háború, másik csecsen háború, rengeteg szeparatista törekvés jelent meg a Szovjetunión belül, és ezeket ugye kegyetlenül leverték, vagy hát most kegyetlenül nem...
Hát már amelyiket, maga... mert egy csomó független állam is
szült. Várjátok, honnan van ezeknek fegyverük? Szóval honnan van ezeknek a milíciáknak fegyverük?
Hát ez jó kérdés. Erről.
Fekete piac, meg ilyen...
Szerintem, hát eleve most az egy kalasnyikovnak a beszerzése az nem egy bonyolult dolog, főleg arra.
Igen, tehát ezért is fontos tisztázni, tehát hogy egy ilyen önszerveződő miliciáról van szó, amelyik nem egy reguláris hadseregként indult, tehát valóban a fegyverzetét tekintve ilyen kézi fegyverekből áll elsősorban a fegyverzet.
Hát ez már megváltozott azóta.
Hát úgy értem, amikor
elindult, és gyakorlatilag ugye...
Tehát a helyi 14... oroszoknak, a helyi oroszoknak a piszkálására alakultak meg ezek hát, a miliciák, nem?
Nem. Ez a nézőpont kérdése. De azért ezt nem gondolom, hogy ennyire egyszerű lenne
akkor a mit csináltak? Kép. Mit csináltak ezek a milíciák 2014-től 22-ig?
De az elmúlt 8 évben egy nagyon alacsony intenzitású konfliktus zajlott Kelet-Ukrajnában. Ugye folyamatosan lehetett olvasni a híreket.
De ez a kérdésem, hogy mi volt ez a konfliktus? Tehát ott ugye ezek az orosz többségű területek kikiáltották idézőjelbe a függetlenségüket, de ez a valóságban nem idézőjeles, hanem valódi útzárakat jelentett, és önálló pénzhasználatot, diplomáciát, hogyha úgy tetszik, stb. Tehát tulajdonképpen egy olyan területről beszélünk, amiről Ukrajna nem mondott le, de amelyik de facto független volt Ukrajnától. Ezért kérdezem, hogy ezeken a területeken folytattak ilyen diverzáns akciókat ezek a
milíciák? Tudtommal, ahogyan az ukrán hadsereg többi része ott határon részt vettek. Ugye ők nekik a tevékenységük az főként Mariupol köré csoportosult már akkoriban is.
Ami viszont nem tartozott ehhez a megszállt Donbass.
Nem, úgy volt, hogy eredetileg a szeparatisták elfoglalták Mariupolt, és azt talán 14 vagy 15-ben foglalták vissza az ukránok. Azért nagyon kemény csaták zajlottak ott.
Bocsánat, miért olyan fontos? Ez kikötőváros?
Ez egy kikötőváros.
Kikötőváros és ipari, ugye? Ez az Azovsztalon,
rengeteg szó esett.
Ez az acélmű.
Ez tulajdonképpen az ő Cseppel-szigetük, nem?
Hát...
Kicsit nagyobb.
Mondhatjuk így is.
De úgy értem, hogy ez egy hatalmas ipari komplexum, tehát nem csak egy öntödéről van szó, hanem egy ipari komplexumról, ahol rengeteg termék.
Ugye valami óriási területről is az eszembe.
Igen, nagyon fontos, hogy kikötő. És az is fontos, tehát most erre térjünk vissza, tehát te azt mondod, tehát elfoglalták egy időben.
Egy időben ez szeparatista kézen volt, és azt utána az ukránok foglalták vissza. És gyakorlatilag az elmúlt 7-8 évet azt azzal töltötték, hogy megerősítsék ezt a Mariupolt, mert nyilván ők tisztában voltak vele, hogy itt lesz még háború, és hogy a Mariupol az kulcsfontosságú lesz, mindenképp csapás fogja érni.
Tehát végül is ez az alacsony intenzitású háború, hogyha úgy tetszik, ez végül is ukrán részről folyt, nem?
Nem.
Nem az ukránok szutyongatták ezeket az oroszokat? Hát ők mit akartak az oroszok? Ők stabilizálták a helyzetüket, nem?
Hát ugye ez úgy történt, hogy... Ezek a szeparatista régiók, ezek önerőből nem tudták volna megszervezni magukat. Olyan szinten volt az orosz támogatás, hogy ezt a maguk a szeparatista vezetők, akik részt vettek ezekben, és azóta már kikerültek a rendszerből. Ez is egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy milyen jellegű figurák jelentek meg ezekben a régiókban, kik lettek azok a szeparatista vezetők. Most nagyon leegyszerűsítve, de ultranacionalista oroszok, akiket gyakorlatilag a Kreml kiszeparált, vagy inkább ez a tipikus, ez egy nagyon racionális dolog, hogy...
Hát orosz neonácik?
Hívhatjuk őket így is, de ugye ez sokszor keveredik, de majd fogunk erről később beszélni, várjátok erről pillanatra, a kérdésről.
Várjátok egy pillanatra, és azt akarom megérteni, tehát folyt egy, van ott egy 8 éve alacsony intenzitás, alacsony lángon égő háború, amiről egyébként, tehát ez azért szerintem, ez azért olyasmi nagyon fontos a hallgatóknak.
Olyasmi lehet, mint...
Azért nagyon fontos az olvasóknak, csak igen, csak a gázai, a folyamatosan bugyborékoló gázai, nem tudom, katyvaszról, arról így lehet olvasni, hallani. Erről a világnak ezen a felén nem lehetett olvasni, tehát egyszer csak úgy azon vettük, azt vettük észre, hogy Oroszország elfoglalja a Krím-félszigetet, most meg az, hogy egyszer csak kitör a háború a semmiből, de akkor ez mégsem a semmiből tört, hanem ott egy bugyborékoló felszín alatt, nem is annyira felszín alatt, egy folyamatos feszültség és konfliktus.
Ukránok is ugye ezt mondják, hogy gyakorlatilag csak a világnak a fejében van az, hogy most tört ki egy háború, ők nekik,
ők már
14 óta háborúban vannak, ők ezt így is...
Na, ez egy nagyon fontos dolog, mert mondom, egyszer csak mindenki arra gondol, hogy egyszer csak Putyin fölébredt, és akkor kirobbantott egy
gyakorlatilag ezek a szeparatista régiókat, hát itt rendeztek olyan népszavazásokat, amit hát, hogy is mondjam, megkérdőjelezhető azoknak a...
Ugye, minden népszavazás megkérdőjelezhető, még a magyar, magyar gyerekvédelmi szavazást is megkérdőjelezik. Figyelj, tehát ebbe a játszmába nem menjünk bele, hogy a mainstream média szerint...
Nem mainstream média, Attila, ez egy...
Figyelj, ahol többségben vannak az oroszok, miért olyan hihetetlen, hát, hogy...
De jó, de de a Szovjetunió felbomlása után például ez a terület, ugye Ukrajna is elszakadt a Szovjetuniótól. És azok ugyanúgy, amikor ott tartottak szavazást erről, akkor ugyanott ők megszavazták a Szovjetuniótól való elszakadást.
De utána az ukránok is szutyongatták folyamatosan az oroszokat. Tehát tényleg azért most ebben a nagy háborús, hogy mondjam, katarzisba azért ne felejtsük már el, hogy az ukrán nacionalizmus az gyakorlatilag 30 éve meglehetősen sok szenvedést okozott az ukrajnai kisebbségeknek, beleértve a magyarokat is, a magyar kisebbséget. Nem véletlen, hogy az Orbán és az Zelenszky között, hát enyhén szólva,
feszült volt a viszony.
Ennyien szóval feszült a viszony folyamatosan, mert az Orbán nem felejtette el.
Várjatok.
Ez szerintem egy olyan kérdés, hogy több szempontból is meg lehet közelíteni. Ukrajnában nem csak orosz kisebbségek vannak, mint említetted, ugye meg közismert van magyar kisebbség is, de igenígy vannak litvánok és lengyelek is, akikről nagyon kevés szó esik, de például érdekes módon a lengyel és a litván kormány, ők le tudták ezt meccselni az ukránokkal, hogy az ő kisebbségeiket békén hagyják. És hát
valószínűleg azért az ő kisebbségek jóval kisebb számba is van.
Jó, félmillió lengyel.
Várjátok, de ugye, bocsássatok meg, de itt arról, ugye az a konfliktus egyik forrása, hogy mondjuk például a magyar kisebbségek Kárpátalján, ugye, hogy a nyelvtörvény és egyéb ilyen kisebbségi...
Hatósági vegzálások, tehát ott konkrét fizikai veszélybe voltak a magyarok.
Nem, azért, mert azt akartam kérdezni, hogy vajon arról szól-e a dolog, hogy itt tulajdonképpen az ukránok megpróbálják megalapozni az ő nemzeti identitást, megerősíteni nemzeti identitásokat igen, azzal, hogy kiirtják a kisebbségi...
Nyilván erről van szó, csak arra próbálok utalni, hogy igen, pontosan erről van szó, hogy van egy ilyen...
És akkor a magyar kisebbség ennek áldozata abban a tekintetben, hogy igazából itt az oroszok elleni...
Az egész ukrán nemzetiségi politika tulajdonképpen erre alapul, ezen gyenge identitáson, gyenge független ukrán identitáson, és mint minden nemzet egyébként, beleértve a zsidót is, tehát önmagában ez nem ördögtől való dolog, hogy mint minden nemzet, amelyik próbálja megerősíteni a saját identitását, próbálja erőltetni a saját történelmi, nyelvi, stb.
Hát
a folyamat maga természetes, de attól még ennek a folyamatnak az erőszakos része
evident.
Az igenis kellemetlenül érinti azokat a kisebbségeket, akik például ott egy tömbben vannak. Én most csak a népszavazás miatt szeretnék erre utalni, hogy én azért egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy nem voltak már idáig az oroszok az ukránoknak a csesztetésével, és hogy nem tényleg hajlandók megszavazni azt, hogy ő nekik köszönik szépen ebből
elő. Igen, csak ugye itt megtudod
az a kérdés. És a háború kitörése is. Tehát azért fontos, hogy igenis ott volt egy nagy bugyborékoló történet, mert ez alatt az idő alatt ez a bugyborékoló történet, ez nem csak ott bugyborékolt, hanem 2014 óta, konkrétan 2014 óta figyelhető meg, hogy az ukrán hadsereget szisztematikusan felfejlesztették. 2014 óta hallunk arról, hogy a NATO-ba majd bekerül, hogy NATO
de hát ez azért nem nagyon meglepő. Ez hogy lenne már
kimondta,
meglepő?
Hogy meglepő? Én csak azt mondom, hogy 2014 óta egy nagyon intenzív hadászati fejlesztés van Ukrajnában, és soha senki nem kérdezi meg, hogy mi volt ennek a célja. Hát nyilvánvalóan...
Mondjuk azt, hogy ne harapjanak ki még egyet a fenekéből, nem, hogy kiharapták
nem,
a Krímet.
Nem, ennek,
hogy kiharapták a Krímet.
Ennek az volt a célja, miután se a Krímet, se a Dombászt nem fogadták el a kiharapását, hogy visszaszerezzék. Ukrajna soha nem mondott le a szuverenitásáról, hanem ő ezt erővel vissza akarta szerezni. Tehát ezért szeretném azt jelezni, hogy ebben a konfliktusban nem fekete-fehérek a történetek. Ukrán szempontból igenis igazuk van abba, hogy helyre akarják állítani a szuverenitásukat, és nem törődnek
bele. Persze, nem. Azért
mondom, hogy elveszik.
Igen.
De az orosz részről pedig tulajdonképpen azt ők már a sajátjuknak tekintették azt a területet, ahol a lakosságnak a lojalitását is megszerezték, és ha úgy tetszik, akkor ők ennek a területnek a védelmére is indították a háborút. Szóval
jó, világos, ez nagyon fontos.
De például nem, egészen addig, a háború megindításáig előtte pár nappal fogadták el ezeket, mint független államok. Egészen addig ugye ez így lebegtetve volt ez a dolog.
Ez nem véletlen, az már a háborúnak az első.
Első közektől.
Tehát az már a háborúnak a része volt, hogy az orosz part.
Ezt akartam azért, hogy két dologra térjünk még vissza, bocsáss meg, amiről nem beszél, vagy ami nagyon fontos, így ennek a megértéséhez.
Messzire kalandoztunk az orosz.
Messzire kalandoztunk, de ez nagyon jó, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy akkor tehát az, ugye van ez az azov alakulat, ez a milícia tömeg, ami ott van, amit, bocsáss meg, amit a...
Ez gyakorlatilag 1000-1500 ember.
Ennyiről beszélünk az
igen, ezer? És ez nagyon fontos, mert ez sokszor így...
Hogy is hívják, ez egy ezred.
Vagy alakulat, hogy ezred.
Ez régen már zászlóalj volt, és most...
Nem, először csak egy milícia volt, utána integrálták.
Igen,
ugye akkor lett zászlóalj, amikor integrálták az ukrán hadseregbe. Tehát az azovnak
Tehát tulajdonképpen az ukránok bevonták ezt a, egyébként ott már látták, hogy működik, hú, fiúk, te nagyon jó munkát végeztek ott, ügyesek vagytok, akkor most csináljuk ezt hivatalosan.
Tehát egy helyi nacionalista milícia, a túloldalról nézve egy terrorszervezetről beszélünk. Tehát
az oroszok szempontjából egy terrorszervezet, ukrán szempontjából egy hasznos...
Amelyik az ottani, a megszállt területeken levő ukrán, illetve orosz milíciákat és az orosz lakosságot.
Elvégzi a piszkos munkát, amit az ukrán hadsereg nem csinált.
Így van, és az ukrán hadsereg modernizálásának és felfegyverzésének a keretében integrálták bele ezt az egyébként önkéntesen és organikusan szerveződő milíciát, okay, az ukrán hadsereg.
Oké, okay. Tehát akkor ez egy ukrán nemzeti milícia, egy nemzeti milícia, akkor erről beszélt a Putyin, amikor azt mondta, hogy nácitlanítani akarja Ukrajnát? Ezektől az ilyen típusú, mert mindenki, aki orosz ellenes, az náci? Ez volna a narratíva? Vagy ez volna?
Valamelyik választáson, nem tudom melyiken, 17%-ot kapott az ukrán náci párt.
Nem, mert ez nem igaz.
Ez nem igaz.
Ez egy nagyon lényeges dolog szerintem, hogy annak ellenére, és erről rengeteget cikkeztünk, hogy nagyon volt is egy ilyen cikkünk, hogy Ukrajna náci problémája valós, akkor is, hogyha a Putyin állítása...
Abban a formában nem igaz.
Így van, ez meg a háború előtt.
És ez kicsit hasonló szerintem, mint a magyarországi helyzet, hogy ugye...
De ezt még a háború előtt írtuk.
Azt hiszem,
nem is a magyarországi helyzet, de egy csomó országban van, hogy mindenhol vannak nácik. Ez nem kérdés.
Nyilván.
Viszont az egy nagyon lényeges dolog, hogy...
Minden valamire való országnak van nácia.
Nácik nélkül nem lenne zsidó identitás.
Hát, vagy legalábbis gyengébb, igen.
De hogy ez nagyon lényeges, hogy ezeknek az országoknak, ezekben az országokban milyen politikai erőhöz tudnak hozzájutni ezeknek a pártjaik. És azt látjuk Ukrajnában, hogy a legtöbb miniszter, amit adtak, az szerintem 4 volt. Ez az ilyen szélső jobboldali, ugye volt az jobb szektor, vannak különböző ilyen szerveződések. De hogy...
Na de Oliver,
ebben a legutolsó kormányban is...
Bocsánatot kérek, de...
7-8%-nál nem kaptak több szavazatot.
De jól értem, hogy bejutottak a kormányba.
Ez a Zelenszky kormány alatt volt?
Szerintem nem Zelenszky kormány, szerintem ez még megelőző kormány
ez
volt.
Ez most tök mindegy, tehát Ukrajnában ezek szerint tényleg volt kormány, hatalmi, tehát gyakorlatilag hatalmi tényezővé váltak ezek szerint.
Igen, de egy háborús országban, ugye ez nem felmentően, akkor amiket csak, hogy ezek
hát
amikor egy háború van, akkor általában ezek a különbözőségek azok természetesen módon megszűnnek, és hogy nem ez a nem ez a...
Hát,
a
közös cél összekovácsolja.
Igen.
Okay, világos, igen. Ez
azért. És egyébként ezt most is látjuk Oroszországban, szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, hogy szerintem ez is kicsit messzire vezet, és majd térjünk vissza, amiről beszéltünk, de a nyugat szerintem ott számította el magát, hogy majd arra appelláltak, hogy az oroszok ki fognak hátrálni Putyin mögül.
Várjál, ez egy új fejlemény, hogy a nyugatiak elszámolták magukat?
Ugye van ez a nyugati ilyen vágyvezérelt gondolkodás, hogy majd mi megtörjük Oroszországot, de aki ismeri Oroszország történelmét, az tudja, hogy amikor helyzet van, akkor összezár az ország, és tök mindegy, hogy ki uralkodik.
De ez már a második szegmensnek a témája lesz.
Igen, csak hogy ez ugyanúgy Ukrajnában is 14 óta háborúban állnak, ott is gyakorlatilag azt látjuk, hogy ami a Szovjetunió felbomlása után és a független Ukrajna létezése után nacionalizmus megjelent, az 14 után az berobbant. És hogy ennek volt egy rengeteg olyan folyománya, ami érintette a kisebbségeket is, de hogyha ismerjük a történet, tudjuk, hogy a nacionalizmusok azok általában így működnek. Ami lezajlódott az európai országokban 100-200 évvel ezelőtt, az gyakorlatilag egy modern formában most zajlik le az ukránok között.
De hát Olivér, ugyanezt történt Németországban, tehát ezzel gyakorlatilag azt mondod, hogy a nácizmusnak a megjelenése az teljesen...
Természetes következmény.
Teljesen logikus.
Nem ér, a német identitás az nem Adolf Hitlerre kezdődött, hanem előtte a kisebb hercegségeknek a Poroszország általi egyesítésével. A német szerintem gyakorlatilag ez a 19. század, az nem 20. század.
Nem, én most a gazdasági problémákra utalok, ugye Hitlernek a hatalomra jutását és a náciknak a hatalomra jutását, ott is egy gazdasági válság szülte meg, hogyha úgy tetszik, vagy tette lehetővé, és hát Ukrajna pedig nem egy sikertörténet, hogy az elmúlt 30 évben Európa legszegényebb és legkorruptabb.
Nem egy sikertörténet, viszont az, hogy azt állítani, az szerintem az nagyon erős túlzás, hogy komoly tényezőt, a nagy képben komoly tényezőt jelentenének ezek a szélsőséges elemek, és azok között tényleg vannak echte náci elemek, de viszont az fontos látni, hogy emiatt ráhúzni erre egy egész narratívát, hogy az egész ukrán náci kormány...
Világos, vagy a ukrán náci...
És ez egészet úgymond...
Na jó, de figyelj!
Jó, de ez egy...
Nem fekete-fehér.
Nem fekete-fehér, én csak azt szeretném mondani, hogy van egy 200 000 fős ukrán hadsereg, és hogy ebből egy 1500 fős egysége az Azov, most már sokkal kisebb, a 70 nap harc miatt, összeazovozni, összenácizni az egész hadsereget egy ilyen...
Persze, helyet.
De szerintem ez nagyon jó kérdés, egyébként erről beszélgettetünk, hogy mit tud tenni az ember.
Jó, de mondjuk, amikor azt mondja például, és persze ebben van némi, nem tudom, putyini túlzás, vagy költői túlzás, de amikor azt mondod, hogy felfegyverzel egy ilyen nacionalista alakulatot, beintegrálod a hadseregbe, és komoly fegyvereket adsz neki, modern, korszerű fegyvereket
és
adsz neki.
És respektet, hős.
Igen, nemzeti hős csinálsz belőle, és azért, akkor azért, nem ördögtől való az a gondolat, azt mondani, hogy hát az ukrán kormány ez mégiscsak támogatja és felfegyverzi ezeket a nácikat.
Hát igen, ez az orosz álláspont, de hogyha ezt az
nem,
ukrán...
ez a tény.
De igen, de viszont ha ezt az ukrán szemszögből nézed, akkor azt látod, hogy van egy alakulat, amivel nem tudsz mit kezdeni, mert ők ott vannak, magukat megszervezték, ugye organikus módon, és velük valamit kezdeni kell. És akkor erre találták ki azt, és ennek volt a folyamánya az, hogy integrálták az ukrán hadseregbe, mert az azt jelenti, hogy korábban, amikor ők saját szakárra működtek, és követtek el háborús bűnöket. Nem véletlen egyébként az, hogy nem adják meg magukat a mai napig Mariupolba, és ez nem azért van, mert ők ilyen végsőkig harcolnak.
Rá vannak
kényszerülve, mert
háborús
bűnösök? Az egyik azov harcos mondta azt, hogy ők még nem tudnak olyanról, aki élve került volna vissza orosz hadifogságból, és azov alakulatnak a tagja volt.
Na de akkor inkább ott halnak meg, tehát érted?
Hát mint, hogy fogságba esnek, és úgy.
Igen.
Kínzással, vagy mit tudom.
De ugye itt most is Mariupol nem csak az Azov volt.
Ott. Szerintem ez azért fontos ezt tudni, mert erről nincsen szó, csak itt azt halljuk, hogy egyik lenáciz a másik azt mondja, de hát és akkor megy ez a mainstream média által teljesen elferdített narratíva, amikor azt mondja, de hát Ukrajna, miért lenne Ukrajna náci, hát zsidó az elnöke. És akkor nézel nagyot, hogy nem, tényleg nem érted, hogy de hát hogy, de hát akkor ez így. És mit jelent a, és hogy van ennek az egésznek köze Izraelhez, meg izraeli fegyverekhez, meg izraeli zsoldosokhoz, vagy zsidó zsoldosokhoz?
Erről is cikkeztünk, gyakorlatilag jelent meg egy videó, amit az Azov rakott ki a Telegram csatornájára, és a Twitteren is elterjedt. Ez gyakorlatilag egy izraeli, német és szingapúri fejlesztésű páncéltörő fegyvert ábrázol, amint egy Azov harcos veti be Mariupolban egy orosz harcjármű ellen, és ugye ezután ebből nagy vihar is lett, hogy akkor na, izraeli fegyverekkel, ugye a zsidók pénzelik, meg zsidók fegyverekkel.
De ez egy darab ilyen aknavetőről beszélünk, nem?
Igen, meg ezt mondom, ezt szerintem hangsúlyozni, ezt a németek adták Ukrajnának, uh-huh. De izraeli fejlesztésű.
Csak rajta rávonni, hogy made in Israel, és akkor...
Nincs, szerintem még rá sincs írva. Nincs, még rá sincs írva. Ez volt az egyik, illetve hát ugye az utóbbi napokban szintén leosztuk, hogy az Azovnak az egyik
zsidó,
vagy izraeli, nem tudom pontosan.
Na jó, ezt tegyük tisztába. Tehát először is izraeli fegyverekről szó sincsen. Izrael nem szállít fegyvert Ukrajnába, tehát hogyha bárki meglát egy izraeli fejlesztésű fegyvert, akkor azt vagy mástól...
Közvetett úton kerülhetett oda, és nem izraeli.
Van, egyéb... kapták, vagy zsákmányot.
Hát, van izraeli fegyver, de az olyan, csak olyan mértékben, hogy ukrán licensz alapján gyártottak az ukránok. Ez a Tavor, azt hiszem a Tavor.
Amit, hogy izraeli licensz alapján gyártott.
Igen, gyártották az ukránok azt.
Ezért mondom, tehát, hogy izraeli fegyver, Izraelből biztos
nem, legális úton oda nem
biztos kerül. Nem kerül, mert Izrael teljesen hasonló politikát folytott Magyarországhoz, hogy humanitárius segítséget, ugye tábori kórházat is, azt időközben bezárták, mert nem volt rá szükség szerencsére, humanitárius segítséget, és azt hiszem most a legutóbbi, a legerősebb dolog, amit hajlandók, hogy védelmi eszközöket talán...
Igen.
Talán sisakot,
golyóálló
golyóálló mellényt hajlanok, tehát kizállag védekezésre szolgáló eszközök.
És ott is nagyon fontos, hogy én úgy tudom, hogy az csak az ilyen mentőalakulatoknak.
Tehát nem a harcoló egységek.
Igen, meg páncélozott mentőalakulat, meg ilyesmi, de még ez is politikai vihart kavart Izrael, vagy egyáltalán ezt.
Igen.
Tehát az a lényeg, tehát, hogy Izrael nem támogatja egyik felett sem fegyverekkel ebben a háborúban, az nagyon fontos. Viszont az ottani idézőjeles zsoldosoknak a kérdése, hát az egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye az, hogy izraeli zsoldosok harcolnak az ukrán hadseregben, hát ez nyilvánvalóan orosz propaganda.
Mert ezek ukránok, akik esetleg aliáztak Izraelbe és visszajöttek harcolni.
Hát induljunk ki abból, hogy az, hogy izraeli vagy zsidó zsoldosok legyenek, az egyszerűen nem megy át a hihetőségi vizsgán. Tehát ugye ezt nem tudjuk bizonyítani, mert nem fogunk látni fizetési listákat, de józan paraszti észre az ember azon gondolkozik, hogy mi a valószínűsége annak, hogy egy zsidó fogja magát, és jó pénzért elmegy kiontani
de
a belit.
Mármint lehet, hogy van egy-kettő, de hát, hogy az nem azért, mert zsidó vagy ilyesmi, de egyszerűen az militáns hajlamuk.
De szóval az, hogy most ebből egy csapat jöjjön, annak,
és csak egy szabad ne feled, ugye ezt azután mondta az orosz külügyminisztérium, utána állt elő ezzel, a Lavrovnak a kommentje után, amire igen, majd rá fogunk
térni. Okay,
időzítés, és nagyon fontos, hogy eltelik 2 hónap, nem is hallunk izraeli zsoldosokról, történik egy... De
közben is ott voltak izraeli zászlósok.
Igen, de azok önkéntesek, az egy teljesen más.
Én most szeretném szegmentálni a dolgot, tehát először ugye tisztáztuk a fegyvereket, most tisztázzuk a zsoldosokat. Tehát azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy hitelt érdemlő bizonyítékokat nem fogunk találni, tehát nem fogunk találni félig meg sem is, tehát fizetési listákat az izraeli zsoldosok nevével, de józan paraszti észre nem feltételezhető, hogy ilyen zsoldosok lennének.
Igen, világos.
Tehát, ha zsidók, illetve izraeliek ott megjelennek, akkor azt gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy önkéntesekről van szó, és ráadásul olyan önkéntesekre, akik nem a zsidóságuk, meg az izraeliségük, hanem az ukránságuk miatt érintettek a dologban, tehát vagy családilag Ukrajnából.
Származtak el, aliáztak, visszamentek.
Tehát ők maguk, vagy a szüleik Ukrajnából aliáztak Izraelbe, és most, hogy látják, hogy a szülőföldjükön milyen vérontás folyik, hazafias kötelességből, vagy honvágyból, vagy az unokatestvérük miatt, tök mindegy, de mindenképpen személyes indítatásból érzik szükségét, hogy visszamenjenek, vagy pedig ukrajnai zsidók, akik eleve ugye ukrán hazafiként vesznek részt ebben a harcban. Tehát ezt azt gondolom nagyon fontos tisztázni, hogy itt általában ukrajnai zsidókról van szó, és önkéntesekről van szó. És itt kerül, ugye volt egy ilyen izraeli zászlós
videó,
ahol Izraelből érkezett önkéntesek filmezték le magukat, hogy ők ott beszálltak a harcokba. Azt gondolom, hogy ez nem azonos, ugye egy vagy két hete adtuk le erről a hírt, azt gondolom, hogy ők nem azonosak azzal azzal a sráccal, akiről tegnap előtt jött ki egy videó, aki konkrétan az Azov Starból küldött ki. Egyébként azt hiszem az Elon Musk Starlinkjén keresztül juttatják el az információikat az interneten, az ott rekedt harcosok, aki kifejezetten még mutatja is a Dávid csillagos tetoválását, hogy ők zsidóként harcolnak, kifejezetten az Azov alakulatban. Egyébként ez az első hiteles bizonyíték arra, hogy konkrétan az Azov alakulatban.
Volt már korábban is, a 14-es, 15-ös harcok során is volt egy, meg nem mondom a nevét, hadnagyként, hogy nem tudom milyen rendfokozatban szolgált, egy ilyen, hát jól felismerhetően kipában megjelenő.
Az más, azért kipát bárkivel, de...
Én értem, de ő is zsidó volt, szóval ez már nem, meg rengeteg kép van,
de konkrétan...
vannak képek olyan Azov alakulatban harcoló
de konkrétan most Mariupolból jelent meg ez a nagyon drámai videó, ahol kifejezetten az ukrán zsidók, zsidó harcosok nevében kérik Izraelnek és Naftali Bennettnek a közbejárását, hogy mentse ki őket onnan. Hát erről is lehetne beszélni, hogy ennek ez mit jelent. De a lényeg az, hogy tényleg bebizonyosodott, hogy ebben a neonáci gyökerű alakulatban is valóban szolgálnak zsidók is. Na most az ő hitvallásuk azért, hogy mondjam, eléggé a kétségbeesés tanúskodik, mert ugye arra hivatkoznak, hogy a zsidókkal szemben hogy viselkedtek a hitlerék meg a nácik, emlékezzünk erre, és hogy ugyanezt csinálják velük az oroszok, és hát itt azért van egy kis skizofrénia, mert ugye a Hegedűs a háztető Nanatevkája is Ukrajnában található, és az ukránok ezekben a náci időkben éppen a náci kollaboránsaiként...
Én persze, nyilván képzavar az egész.
Tehát a zsidókkal szembe. Tehát az ukrajnai zsidók szempontjából különösen kétségbejtő és különösen ellentmondásos az egész történet.
És akkor egy gondolatra még így záróakkordként, vagy utolsó gondolatként beszéljünk már erről a Lavrov-féle elszólásról, mondásról, stb. Ugye az történt, hogy az orosz külügyminiszter itt bemondott egy sajtótájékoztatón, vagy valami hasonlóan.
TV
interjúban bemondta, hogy hát nem kell azt az Zelenszkit, tehát amikor szembesítették azzal, hogy hát milyen nácitlanítás, hát hogyha Zelenszki is az ukrán elnök zsidó, és akkor a Lavrov mondta, hogy hát big deal, hát a Hitlerben is volt zsidó vér, ezért még valaki nem feltétlenül nem náci, mert zsidó származású, mondja Lavrov.
Egyébként, bocsánat, a kijelentésének a második része vert nagyobb vihart, mi ezzel foglalkoztunk valamiért, de az volt a fontosabb, hogy és a zsidók között vannak
a legnagyobb antiszemiták.
Ez az, ami a zsidók
körében. Kéne azért, ez a zsidókat egy kicsit azért úgy
felvédekestette, annak ellenére, hogy nem állt távol a valóságtól egyébként, hogy az antiszemita propagandába is időnként
fel lehet bukani, lásd Szegedi Csanád és a többiek. Tehát, hogy azért ilyet azért lehet látni. És akkor ami számomra nagyon megdöbbentő volt, hogy másnap az orosz külügy amikor ugye elindult a nemzetközi felháborodás, nem csak Izraelben, hanem szerte a világon, akkor az orosz külügyre egy picit még rákontrázott, és emelték a tétet, és tulajdonképpen azt mondták, hogy jól hangzik, és akkor ezt egy kicsit tekerjük magasabb fokozatra, és ugorjunk rá a sztorira. De Oliver, ha jól emlékszem, a szerkesztőségben te azt mondtad, hogy ez a fickó fáradt volt, ez a Lavrov, amikor ilyet mondott. Tökre érthető, hát ez sem egy mai csirke már.
Hát nem, hanem igazából én nem.
Tehát, hogy ez egy ilyen...
Nem abban a szempontból mondtam, hogy nem megvédtem, hanem azt mondtam, hogy egy vérprofi diplomata, hogyha a normális esetben nem szólja így el magát. És ezért mondtam azt, hogy szerintem már megviselhette szegény öreg Lavrov urat az elmúlt 80 nap, talán már nem tudom.
Nem, valahogy úgy.
És szerintem az, ami benne van, az jött ki belőle. Én nekem ez a véleményem, az nem gondolom azt, hogy vitatkoztunk erről, hogy ez egy tudatosan elhelyezett ilyen mondat lehetett, hogy ezzel ő provokálni akart, de én azt gondolom, hogy szerintem az, amit ő valóban gondolt, az jött ki belőle.
Jó, de mondjuk, amikor azt mondja, hogy a mondat második része, mert az, hogy Hitlerben volt zsidóvér, ez nonsens, meg ez nem
történelmileg egyáltalán
nem bizonyított, és erre a témát régóta beszélték
már is. Írtunk egy cikket, hogy nem kizárt, mert van olyan...
Van egy nagypapa, akiről semmit nem
tudom. De amíg nem bizonyított...
De az a nagypapa, az akár zsidó is lehetett, tehát azért...
Jó, de amíg nem bizonyított, addig az...
De, nem, de a második
mondat... igazából semmi jelentősége nincsen.
Tehát... De van,
mert ő azt mondta, hogy gyakorlatilag, ha bedobsz egy ilyet, akkor azért gondolom alá kéne támasztani valamivel, nem? És szerintem ez egy nagyon felelőtlen mondat volt.
Oliver, pillanat, ez egy nagyon felelőtlen mondat volt, és ostobaság is. De a mondat második része, amiről most itt beszéltünk, így tényleg a lényeges része a dolognak, ugye az meg sajnos nem egy akkora nagy sületlenség, mint aminek hangzik. Tehát igen, vannak olyan emberek, akik zsidó származásúak. Öngyűlölő zsidók, van ilyen.
Nem értem, de önmagában nem tudjuk bizonyítani, hogy hazugság, hogy esetleg volt a zsidóvér Hitler.
De most a második mondatról volt.
Igen, de hogy a második, igen, és a második mondat, hogy attól miért valaki zsidó, az nem jelenti azt, hogy nem antiszemita.
Ez meg
ténykérdés, tehát elég visszanyúlni, nem sokáig kell visszanyúlni, de mondjuk 500 évvel ezelőtt is Torquemada, ugye a Szent Inkvizíció legnagyobb, aki kitalálta a Szent Inkvizíciót, egy kikeresztelkedett zsidó volt. Vagy aki...
ezt nem is tudtam.
Nem tudta? Tomás de Torquemada, egy kikeresztelkedett zsidó volt.
Ezt fogják idézni az egész konkasztból.
Igen, egyébként pont, ha már inkvizíció pont ugye jelenik meg a Netflixen egy filmet.
A zsidó öngyűlöletnek évezredes hagyomány.
Persze, meg ott volt, hogy hívták ezt a Fószert, aki a Nachmanides rabbival szintén 15. század az első ilyen nyilvános hitvitában, ez is egy ilyen lecsúszott Jesiva Bóher volt, aki aztán kikeresztelkedett, és karriert futott be az egyházba, és azért állt le a Rambánnal vitatkozni, a Nachmanidesszel, Rabbi Moshe-ben Nachmannal, mert ő már látott Talmudot, tehát hogy ő tudta, hogy hol kell kinyitni azt, hogy ott kiforgatva és kontextusából kiemelve találjon részeket.
Tehát foglaljuk össze. Igazából a Lavrovnak a kijelentései, felháborítóak, de nem nélkülöznek minden alapot.
Felháborítók. Igen.
De viszont egy nagyon fontos dolog, szerintem itt látni kell. Ez pedig az antiszemita összeesküvés elméleteknek a kérdése. És nem tudom, hogy mennyire vagytok ezzel tisztában, de Oroszországban ez a virágkorát élik, de ezek mindig is nagyon népszerűek voltak.
Hát a Cion bölcse is ott született.
Cion bölcse, igen, ennek is egy nagyon...
Szerintem eléggé tisztában vagyunk.
de hogy a jelenkori megjelenésével. És van a második világháborút, egy olyan elmélet tartja magát ugye ezekben a körökben, hogy azt igazából itt is megjelenik, hogy a zsidók pénzelték, igazából a második világháború az nem is a zsidók, meg a holokauszt a legnagyobb, ők voltak a legnagyobb áldozat, hanem a szlávok, és ezt igazából a zsidók pénzelték ezt a második világháborút azért, hogy kiírtsanak 100 millió szlávot. Egyébként erről pont most írok egy cikket. Szerintem, amikor az adás ki fog jönni, akkor vele egy időben fog kijönni ez a cikk. És ott ezekben az írásokban megjelenik, hogy szentül meg vannak erről győződve, hogy ők azt élték meg, vagy ezt
az... Tehát magyarul esetleg az ilyen kijelentések akár rájátszhatnak ezekre az érzelmekre,
igen,
is,
igen,
vagy
igen.
Egy kicsit próbálják ezt az élt erősíteni. Oké, okay, de mit nyer vele? Mi a tehát, hogy ez egy tudatos...
Megmondom, hogy mit nyer vele. Azt nyer vele, hogy tehát vegyük észre, hogy az oroszok defenzívában vannak. Diplomáciai, politikai, gazdasági, katonai defenzívában vannak. Ugye?
Igen.
Tehát ezt vegyük észre. Na most miről van szó?
Ugye, most már.
Mihez képest vannak defenzívába? Egy offenzívához képest van ugye mindig valaki Ides. Defenzívába. Hát vegyük már észre, hogy a Zelenszky elképesztő offenzívát folytat, amiben gátlástalanul kihasználja a saját zsidó származását, a holokausznak az emlékét, a népirtásnak a fogalmát. Tehát csupa olyan dolgot, amik az emberekben olyan érzelmeket ébresztenek, amik, hogy mondjam, automatikusan szimpátiát keltenek.
Miközben persze meg kell jegyezni, hogy ezt akár érthető módon teszi, hiszen a dolgát végzi és védi a népét.
Az ő szempontjából
teljesen.
Én most csak azt mondom, hogy miért van ez, hogy ez a Lavrovi elszólás, meg ilyenek. Ennek megvan a logikája. Ez egy reakció arra a nyomulásra, arra az akcióra, amivel a Zelenszky tulajdonképpen a zsidókat akarja zsarolni és rákényszeríteni arra.
Hihetetlen egyébként, hogy a zsidók bekerültünk ebbe a háborúnak
a zsidók mindig bekerülnek az ütköző zónába, és ez nem teljesen véletlen. Tehát az, amit az előbb elkezdett mondani az Olivier, annak is van némi alapja, hiszen az amerikai bankárok,
világos, persze.
Ugye, akik között felül vannak reprezentálva a zsidók, tulajdonképpen az ő makacságuk okozta az első, a nagygazdasági világgazdaság.
Igen, mert ragaszkodtak, hogy Németországot büntetni kéne.
Hogy
kell tartatni
vele. Tulajdonképpen ők is hozzájárultak, nem csak Németországhoz, az egész világválsághoz a felelőtlenségükkel. A világválság hozzájárult a németeknek a kétségbejtő hiperinfláció, stb. Ehhez. Kétségtelen tény, hogy zsidó oligarchák, hogyha úgy tetszik, finanszírozták jelentős részben a német ipart is a kezdeti időszakokban. Tehát ezek nem teljesen megalapozatlanak. A következtetések azok, amik életveszélyesek, például az, hogy ez a felelőtlenség, illetve ez a...
Mint hogy a zsidók hát, is elték
gyakorlatilag az a lényeg,
ez
a klasszikus, hogy ez a zsidók irányítják a világot, és egy nagy zsidó világ összeesküvés, és erről ugye a Kasztel írt egy nagyon jó cikket, az orosz, hát ilyen nevezhetjük paranoid gondolkozásmódnak, hogy az egész világ ellenünk van, és hogy most ugyanezt élik meg.
Igen, de ők úgy vannak a paranoiával, mint én, hogy attól még, hogy üldözési mánián van, nem biztos, hogy nem üldöznek.
Igen.
Carter volt az elnök, nem? Amiket megkérdeztünk, hogy elnök úr maga paranoiás, akkor azt válaszolt, hogy ön is az volna, mindenki önt üldözni.
Csak hogy szerintem ezek ebbe illeszkednek be, ez a nagy kép, hogy ezek így magyarázzák a világot maguk körül, hogy megértés, csak ugye, ahogy említetted,
ez egy természetes világmagyarázat. Ez viszont az emberi természettel evolúciós képesség és készség kérdése, hogy az ember mintázatok alapján értelmezi a világot. Ez ugyanaz a dolog, mint hogy a csillagképekbe belelátjuk az oroszlánt, annak ellenére nincs benne az oroszlán, a felhőbe is belelátjuk a bárányt, meg a mosolygó gyereket, meg a madarat. Ugyanígy ebben is a világnak a civilizációt érintő dolgaiba is keresik az emberek a mintázatot, és ugyanúgy, ahogy a csillagképben is tulajdonképpen látható, hogy tényleg úgy néz ki, mint az oroszlán, ugyanúgy hát ebben is felfedezhető
a mintázatok,
annak ellenére, hogy nincs okokozati különbség feltétlenül közöttük.
Köszönöm szépen. Ez volt a Conquest, a Neokon saját bejáratú Conquestjének eheti adása. A legközelebb adásnál is várunk mindenkit sok szeretettel. Köszönöm, hogy itt voltatok, és természetesen mindenki olvassa addig is a Neokont, amíg nem nézi és hallgatja.